Köszöntöm podcast adásunk nézőit. Vendégem, ahogyan láthatják, egy csinos szőkenő, akinek nagyon sokat kellett küzdenie azért, hogy olyan legyen, amilyennek önök most látják. Novák Angélával beszélgetek, aki férfi testbe született. Angéla, nagyon jól nézel ki.
Köszönöm szépen.
De most
a férfi testbe születettet pontosítjuk.
Na,
jó?
Pontosítsuk.
Tehát, hogy
rosszul mondtam?
Hát igen, nem mondtad rosszul, transznemű. Én egy transznemű nő vagyok. Tehát valaha a férfi testbe születtem. Pontosabban nem szeretem ezt a férfi testet, mert egy csecsemő az nem férfi test, hanem az egy gyermektest.
Igen.
És nekem a pubertás környékén már jött az a felismerés, hogy én egy felnőtt egészséges nő leszek. Tehát én azt gondolom, hogy én férfiként soha életemben nem regnáltam, vagy nem lehetett minősíteni. Én nagyon gyorsan, amikor elkezdődött ez az egész pubertáció, akkor én nagyon gyorsan váltottam, és én kvázi én egy nőként éltem meg már a kamaszkoromat is, meg a felnőtt
teljesen
koromat.
Világos, azt akartam illusztrálni ezzel a, odaraktam ezt a mondatottal, hogy azért a Jóisten kibabrált veled, mert kaptál egy testet, meg kaptál egy lelket, és ezek nem voltak egymással harmóniában, mint ahogy általában, fogalmazunk így, hogy a többségi társadalomban harmóniában vannak. Tehát általában a női testben női lélek, a férfi testben férfi lélek, nálad meg egy diszonancia volt.
Ez a transzneműség,
igen.
Ha az ember megnézi a mindenfajta tudományos oldalakon, akkor ez végül is tulajdonképpen a világ jelen pillanatban már transzneműségnek minősíti. Nyilván, amikor én ezt velem az egész történt, akkor erről nem tudtunk semmit, és ott alapvetően identitászavarról lehetett szó, transzszexualizmusnak hívták annak idején, és nem volt meg a fizikai elváltozás, tehát nem volt, akkoriban kezdték el felfedezni, akkoriban kezdték el kutatni tulajdonképpen a transznemű embereknek a mikéntjét, vagy hogy ez miért van, vagy kivel miért történik, és hogyan. És ez egy nagyon szerteágazó dolog azóta.
Na most akkor induljunk ki a külsőségekből, hogy én rád nézek, és mit látok. Tehát én rád nézek, és látok egy szép nőt. Most én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy te ilyen külsővel rendelkezz, ahhoz azért, abban azért rengeteg munka van. Tehát, hogy ehhez kellhet, majd mindjárt megmondod, hogy fekete-fehér, igen, nem, plasztikai sebész, vagy kozmetikumok, különböző kozmetikumok. Fogalmam sincs, hogy például hormongyógyszereket kell-e még szedned.
Tehát petefészkem, méhem nincs. Uh-huh. Velem 2002-ben egy teljes tranzíció történt, tehát egy teljes nem átalakítás, tehát egy hüvelykialakításról beszélünk, amit nyilván megelőzött egy hormonkezelés. Tehát én tulajdonképpen egy meddőnő vagyok jelen pillanatban a státuszom szerint. Hormont szedek életem végig, hiszen nincsen hormontermelő szervem. Az agyalapi mirigy az nem tudja átvenni egy teljes hormontermelő szervnek, vagy herének, vagy petefészeknek a szerepét. Tehát azt kívülről kell bevinnem életem végig, de ez egy jelentéktelen dózis, tehát hogy egy korombeli működő menstruáló nőnek a hormon háztartása van fenntartva, úgyhogy ez egy normál körülmények között, ez egy minimális hormon. Tulajdonképpen, hogyha mondjuk valamilyen nőgyógyászati ok miatt ellen távolítva a petefészkem, ugyanezt a tablettát szedném genetikai nőként is akár.
Az arcod mitől ilyen szép?
Az arcom, az... mivel telik velem az idő, most már mindenfajta plasztikai állagmegóvó folyamatban veszek részt rendszeresen, de azt hiszem, hogy az én külsőmről azt nyilván el kell mondani, hogy én egy nagyon szerencsés külsőt kaptam édesapámtól, édesanyámtól. Tehát ez a nulladik pillanatban a világ szemében ez egy nő tudott lenni. Mindenfajta hormonkezelés, vagy plasztikai beavatkozás nélkül is. Tehát amikor én 16-17 évesen odaálltam a szüleim elé, hogy én egy felnőtt egészséges nő leszek, akkor nekem a világ tulajdonképpen egy szempillaspirállal elhitte, hogy én egy lány vagyok. Aha. Már mindenfajta beavatkozás nélkül is. Ami egy transznemű ember esetében mérhetetlenül fontos, hiszen a társadalom egy dolgot fog elvárni, hogy illesz-e az ő általa kijelölt kategóriákba, kasztokba, vagy nem illesz bele.
Pontosan.
És ha nem illesz bele, akkor fog bántani, fog kirekeszteni, ha bele tud valahova rakni, ami számára tetszetős, vagy akkor megfelelő, bingo. Pontosabban definiálható, akkor megbékén hagy. Tehát velem tulajdonképpen ez történt, én egy 1-2-3, én egy szerencsés alkat vagyok, én egy szerencsés magassággal, szerencsés testalkattal, szép pofival születtem, ami mindig is lehetővé tette számomra azt, hogy én tulajdonképpen éljem az életemet, élhessem annak, ami a lelkemnek megfelelő. És hozzá kell tennem, a transzneműek között egy csomó olyan van, aki nem ilyen szerencsés. És ugyanúgy női lelke van, ugyanazt gondolja, hogy ő nő akar lenni, és neki sokkal több munka, és sokkal több plasztika, és sokkal több bármilyen fajta átalakításra van szüksége ahhoz, hogy, tehát azért velem ez nem történt
hogy
meg.
Tehát engem nőnek is tűnjék.
Igen, szóval engem nem a plasztikai sebészet sikerének kell látni, rajtam nincs az orrom átszabva, nincs az arcom átszabva, az olyan, amilyen, tehát, hogy én magamtól voltam olyan, amilyen. Nyilván az ilyen öregedésgátló folyamatokat azt természetesen használom, és hiszek benne, és koromnak, és állapotomnak megfelel mindent is fogok használni, ami botox, akár hialuronsav, akár bármi olyan kezelés, ami, vagy akár majd adott ponton, akár egy arcplasztika, vagy ránctanítás, amire szükséges lesz, és most jelen pillanatban az orvostudomány ezt tudja. És egy szép nő nehezebben öregszik, mint egy nem szép. Tehát azt látom a világban, hogy egy szép nőnek elengedni a szépségét, elfogadni, hogy elmúlik, az nehezebb, mint hogyha mondjuk az nem volt egy presztízs. Egy szép nőnek az akarva, akaratlanul, szeretve, nem szeretve, de az egy meglévő fontos pozíciója a társadalomban, hogy őt valaha szépnek látták, vagy annak.
Angi, te azt hogyan élted meg, amikor tizenévesen, tehát, hogy tínédzserként rájöttél arra, gondolom, ha nem, akkor majd mondod, hogy hát te mégiscsak más vagy, mint a többiek, és honnan tudtad, tehát ez engem tényleg érdekel, hogy te nem meleg vagy, tehát, hogy te nem azért vonzódsz a férfiakhoz, mert te egy homoszexuális fickó vagy,
hanem... Mert ez nem arról szólt, hogy kihez vonzódsz. Igen? A transzneműség nem arról szól, hogy kihez vonzódsz szexuálisan.
Mond.
Tehát az szerintem egy nagy tévhit az embereknél, hogy ez a szexualitásról szól. Nem, ez arról szól, hogy milyen testben akarsz élni. És nem arról szól, hogy kihez vonzott szexuálisan. Tehát ennek az először egy transznemű ember a testi diszkomfortját érzi, hogy nem olyan a teste, ami ennek szeretné, és az nem szól arról, hogy kivel szeretne szerelmes lenni.
Az első lépcsőfok az nem az volt, hogy nem. Én kihez vonzódom, nem. Hanem az első nem. Az volt, hogy én hogy nézek ki.
Bizonyám, hogy én miért nem olyan vagyok, ami számomra megfelelő. És miért nem olyan vagyok, mint ez meg ez, vagy miért pont olyan, miért van rajtam olyan, amit én nem szeretnék. Tehát a transzszexualizmusban ez az első és fontos, ami szerintem egy nagy tévhit az embereknél, hogy ott nem arról szól, hogy fú, nekem tetszik Pista vagy Kati, és akkor én ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, hanem ott arról szól, hogy a testem valamire alkalmas, vagy nem alkalmas, miért vagyok olyan, amilyen, miért szeretnék arra hasonlítani, akire. És akkor ez egy gondolkodási folyamat, ez egy nehéz vívódás, amíg egyre rájössz, hogy ez nem is normális, vagy ez nem standard, vagy ez nem mindenkivel történik, hogy nem érzi a testét komfortosnak, vagy nem érzi szerveit megfelelőnek. Tehát ebben ez egy nagyon nehéz helyzet egy gyereknek, főként, hogyha...
Hány éves voltál?
Hát mondom, hogy én pubertás, amikor elkezdett, nyilván, hát nem tudom napra pontosan megmondani, hogy ez mikor, hát csak úgy értem, hogy hogy én 12 évesen kezdtem el ezen gondolkodni, és 12-től 16 évesen mondtam ki azt, hogy ez nem az. Akkor került a kezembe egy újságcikk, amiben volt egy transznemű nő, egy átoperált nőről írtak egy bulvár újságban, és akkor így felkiáltottam, hogy ez én vagyok, ez velem történik. Akkor ez a bajom, ez a neve. Tehát tulajdonképpen szembesültem egy hasonló, megtaláltam a saját kasztomat.
Na most csak azért idézek, mert jobb az, hogyha egy viszonylag röviden és tömören összefoglaljuk, hogy mit lehet, vagy mit érdemes róla tudni. Egy újságcikkben szerepel Novák Angéla, sikeres és ismert színész, táncos, előadó művész. Évekig volt a kapella arca, játszott színházban, szerepelt a Barátok közben, és a Celeb vagyok, ments ki innen című a Valóság showban is. Minden gesztusa, ruhája, még a lakása legapróbb részletei is finom nőiességről árulkodnak. És aztán még jön valami, ami meg ahhoz klappol nagyon, hoppá, ezt nem bántom, amit mondtál az imént, hogy ugye tínédzser korodban rájöttél arra, hogy te egy transznemű csaj vagy, és akkor a következőt mondott te egy interjúba, tehát most téged idézlek magadnak. Elmentem Jóshoz, kineziológushoz, Iris diagnosztikára, voltam pszichiáternél, hormonvizsgálaton és genetikai vizsgálaton is. Egy csomó helyről élből elutasítottak, azzal küldtek haza, hogy már pedig ilyen, hogy transzneműség nincs. Az orvosok sokáig egyszerű identitászavarnak tartották ezt a problémát, aztán elkerültem Zeisel Endréhez. Tőle tudtam meg, hogy megtalálták azt a fizikai elváltozást a hipotalamuszban, ami a transzneműséget okozza. Tényleg tőle tudtad meg?
Tényleg. Hát nyilván, amikor ez velem, tehát találtam egy újságcikket, ahol le volt írva az én kortörténetem, egy kanadai lány személyében, akkor azt nyilván elkezdik kutatni az ember, hogy tehát azt gyorsan láttam, hogy ez nem egy hétköznapi dolog, és nem ismerek olyan embert, akivel ez történik, tehát akkor próbáljuk felgöngyölíteni, hogy ez mi? Hát hiszen egy gyerekként kilépve a kis szobámból, és azt gondolom, hogy velem olyan probléma van, amiről a világ nem tud, és kevesen, és nem egy hétköznapi probléma, akkor azt próbáltam ezekkel a módszerekkel felgöndölíteni, felfejteni, és eljutva az összes létező számomra akkor elérhető helyzetbe, és így jutottam el az Endréhez.
Milyen volt veled Zeisel? Milyen stílusban? Hogyan? Empatikus, megértő, szolidáris?
Volt.
Tehát úriember.
Úriember volt. Mérhetetlenül örült, hogy ő is lát egy ilyet élőben.
Aha.
A transzneműség nem sűrű, tehát az nem egy gyakori dolog, nem tudok statisztikát mondani, pláne nem tudok aktuális statisztikát mondani, de hogy azt mondta, hogy nyilván tanulnak erről az orvosi egyetemen, nagyon picike, rövid cikkelyekben, de hogy ő életben még nem látott, de megteszem-e azt, hogy én visszajövök kedden, és akkor ott ül 10 orvos, és velük is beszélgetek erről.
Tehát,
hogy ezt megtettem, és nyilván számomra is érdekes volt, meg számukra is, hogy láthatnak egy kihaló félben levő fajt élőben is. Hát, érdekes volt, meg nagyon fiatal voltam, meg gyerek voltam, tehát, hogy, és láttam, hogy nekem valami olyan probléma van az életemben, ami azért nem általános, ami nyilván ma már az internet által sokkal több mindent tudunk.
Igen.
Tehát ma már van információnk, van orvosi kutatás, vannak létező statisztikai adatok transzneműségről. Hozzá kell tennem, a transzneműség az újkornak a vívmánya, nem is tudom, hogy szeretem-e. Én annak idején én azt gondoltam, hogy ha velem megtörténik az operáció, én egy nő leszek.
És
én még annak is élem meg magam.
Angi, mert én nem vagyok aztán egy nagy transznemű szakértő, de hogy tudtam, hogy beszélgetek veled, elkezdtem utána nézegetni, és azt találtam, nem olvastam el a cikkeket, csak a szalagcímeket, hogy már az ókori görögöknél, és már az ókori rómaiaknál is voltak. Tehát, hogy nem a legújabb kor vívmánya.
A transzneműség nemű szó? Tehát az, hogy ez bélyekként, tehát, hogy,
jó,
hogy amikor én ezt elkezdtem, akkor,
akkor
az volt, hogy transznemű, vagy transzszexualizmus az arról szól, a tranzícióig, a műtétedig, vagy transzszexuális, tehát az átmeneti, és utána vagy nő leszel, vagy férfi leszel. Tehát, hogy bennem és egyébként az egészben a furcsa, vagy én nőnek élem meg magam, én nem egy transznemű nő vagyok a bolygón.
Hanem
én akkor kimegyek
innen,
én egy nő vagyok. Egy nő vagyok, egy női élettel, női gondolatokkal, női vágyakkal, női rendszerben működve. Nem transznemű. Tehát ez a mostani világnak a nyilván az LGBT-nek, hogy neveket kell adnunk, betűk, rövidítéseket jelöljük meg, te ilyen vagy, te vörös vagy, én szőke vagyok, én barna vagyok, ez a világ imád valahogy így valamihez kötni, ami mögé tudok tudományt, ami mögé tudok kutatást, ami mögé tudok statisztikát adni. Tehát jelen pillanatban azt kell tudomásul venni, hogy ez most jelen pillanatban transzneműség. Hozzá kell tennem, a személyemben és az útlevelemben én egy nő vagyok. Jelen pillanatban.
Világos. Hát én szerintem maradsz is. Ez azt mondod, hogy jelen pillanatban. Hát figyelj, nem gondolnám, hogy át akarod magad operáltatni férfivé.
Na látod. Csak, hogy a társadalom fölöttem esetleg változik úgy, hogy kitalálnak, hogy mégse KCC,
BCC. Hát te nem változol. Na, viszont azt azért, hogy picit menjünk vissza. Tehát most ugye te a mostani Novák Angéla érzéseit, meg gondolatait mondtad el erről a helyzetről. Menjünk vissza még ahhoz a kis 10 éves gyerekhez, akinek ez oltári nagy gondot és problémát is, és mindenféle feszkút és szorongást és más egyebet okozhatott, hogy hogyan fogadta ezt a környezeted? Mert azért azt gondolom, hogy a szüleiddel nem lehetett könnyű neked ezt megbeszélni, vagy valahogy.
Hát a világgal azt gondolom, hogy én amikor odaálltam bárki elé 16-17 évesen, hogy velem ez fog történni, én nem hiszem, hogy sok ember hitte, hogy ez egy reális helyzet. Uh-huh. Nem találkoztunk ilyennel. Tehát nem tudtunk erről semmit, és én kevés embernek a szemébe láttam egy biztató reményt, hogy persze ez, hanem azt mondja, jaj, jó, hát nem láttunk erre precedenst.
Figyelj, azt mondtad, hogy egy szempilla spirál elég volt, mert te szép arcot örököltél, és igaz, hogy mondjuk, mikor te elkezdtél grasszálni, mert feltételezem, hogy akkor kifestetted magad, és úgy ment, mint a lány, szóval, hogy a női lelkednek megfelelő módon. Mit szóltak a szüleid? Mit szóltak az osztálytársaid? Mit szóltak a tanáraid? Szóval
azért nyilván akkoriban az iskola rendszerben ez nem volt abszolválható, tehát félbehagytam a középiskolát, és nyilván én akkor azt éreztem, hogy én nem tudok másként élni. Tehát én, ha már tudom a nevét, ha már megtörtént, hogy velem mi van, én nem hazudok sem a világnak, sem magamnak. És mivel a világ engem annak látott, aminek én gondolom magam, tehát nem azt látták, hogy egy kisfiú szatgál női ruhában, meg magas sarkuba, hanem egy nőnek látott a világ. Igen. Ezért azt gondoltam, hogy annál nagyobb jóváhagyást nem kell a Jóistentől, vagy a világtól, vagy a társadalomtól, hogy engem tudomásul vesz annak, aminek én magam is gondolom magam. A szüleimmel más volt a helyzet, mert a nővérem elfogadta, van egy 13 évvel idősebb nővérem, mindenhol elmondtam már, elnézést kérek mindenkitől, aki tud rólam és látott rólam bármit, de hát ez van, ez az én élettörténetem. A nővérem elfogadta, azt mondta, hogy én a testőre vagyok, ő szeret engem, az édesanyám volt. Édesapám hallgatólagosan elfogadta, szerintem nekünk egy teljesen normális lánya-apa kapcsolatunk volt, tehát édesapám sose akart belőlem fiút csinálni. Uh-huh. Azt éreztem, sose presszionált, hogy valami, hogy fiús legyek, vagy legyek ilyen, vagy legyek olyan. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ő annak szeretett ösztönösen, a józanparaszti eszéből, a szívéből, ő annak szeretett, és annak látott engem, ami vagyok. Ha ezt nőnek hívjuk most, akkor nő. Tehát tulajdonképpen ha hallok arról, hogy édesapák meg lányaik milyen viszonyban tudnak lenni, akkor egy óvó szerető viszonyunk volt. Édesanyám volt az, aki a tudatlansága, a tájékozatlansága okán ettől az egésztől megrettent, és inkább elfordult, és neki kellett egy folyamat, amíg ezt megérti, feldolgozza. 4 évig nem beszéltünk, 4 év után sikerült odáig eljutnunk a nővérem segítségével, hogy ő tulajdonképpen azt hiszem nyitottá vált, és kezdte megérteni, hogy ez nem miatta van, nem általa, nem ő rontott el valamit, nem vele van a baj, és ez tőle függetlenül zajlik velem, neki ebben tulajdonképpen kellene nincs tudni része. Segíteni az utamon, és anyaként kellene tudni támogatni és kísérni.
20 éve, 22, hány éve operáltak?
2002-ben.
Akkor 22, ugye?
Ha 24 van, akkor...
Akkor 22, ja, kell, 22 igen.
Hát nem megy a matek, nem van.
No, azért nem volt olyan bonyolult.
2000 óta szedek hormont, és 2002-ben operáltam.
És ugye akkoriban ezt betegségként...
Nem.
Nem? Nem betegségként ismerték el?
Nem. Hát értve úgy betegség...
Várj egy picit,
engem TB-re
mit egy másodperc, hogy én mit találtam. Azt mondom, és akkor te mondod, hogy de nem. Hogy a transzneműség egy betegség, és ezért téged az egészségbiztosító műtött
fejlődési rendellenesség címszó alatt.
Fejlődési rendellenesség
címszó alatt műtött a TB. Aha. Akkori jogszabály szerint. Tehát ilyen szempontból betegség, igen, de...
Igen. Hát szerintem igen. az... még rosszabb, de mindegy, ha most
hát az agyban a hipotalamuszban van a kimutatható fizikai elváltozás, amitől ez nem identitászavar, tehát nem pszichiátriai betegségről van szó, hanem egy fizikai elváltozásról, fejlődési rendellenességről van szó.
Tehát akkor az 0-20 alatt kiderült a számodra, hogy ezt sem gyógyszerrel, sem pszichoterápiával, semmivel nem lehet karbantartani, és hogy neked... Igen, és hogy egyetlen lehetőséged van a műtét.
Tehát jelen pillanatban
hogy harmonizáld a lelked meg a testet.
Két orvoslási módszer lehetne, vagy az agyat tudják a megfelelő működésre állítani, vagy a testet passzintják az agyhoz.
És az agyat nem tudják
jelen
a megfelelő
pillanatban
működésre állítani.
Ezen a bolygón a testet tudjuk hozzá passzintani az én tudatunkhoz, mert az a meghatározó, az, ami nem tudunk változtatni.
És
mindenki
mond.
Téves, aki ennek az ellenkezőt állítja.
És az is nyilvánvaló, azt gondolom, hogy ha valakire, tehát egy transznemű emberre megpróbálják ráerőltetni, hogy neked úgy kell viselkedni, amilyen a te tested, és fagyuk a francba a lelkedet.
Hát az a statisztikákon látszik öngyilkosságok.
Azért mondom, hogy te hát akkor egy nincs. Szorongó, depis...
Persze.
Szerencsétlen.
Hát erre szoktam azt mondani, hogyha nekem, én például azt mondtam, hogyha én 25 éves koromig nem tudom magam átoperáltatni, akkor én öngyilkos leszek. Tehát adtam egy ilyen határidőt
magadnak.
Tehát én 17 évesen azt mondtam, hogyha ezt 25 éves koromig nem tudom abszolválni, akkor már nem láttam egy realizálható életnek. Tehát azt láttam, hogy akkor ott olyan sok évnyi kilódás szenvedés történik már, hogy utána abból nem lesz egy egészséges ember. És ez az én sztorim, tehát a transznemű emberek ülnek föl 50 évesen az ágyukban, és mondják azt, hogy én, a Caitlyn Jenner 50 pluszos volt, amikor elé állt a világ elé, és azt mondta a Kardashianok apukája, valószínűleg róla tud a közvélemény, vagy a nézők, tehát, hogy ott 50 pluszosan állt föl egy ember, és azt mondta, hogy mindig is tudtam, mindig is éreztem, sosem mertem meglépni, most tudok kiállni a világ, a családom és az egész helyzet elé, tehát ez a, bocsánat, hogy ne ítéljünk el senkit a maga problémájával, a maga harcaival, hogy ki mikor jut oda, erejében, hitében, bátorságában, hogy mer lépni bármit, az a legkülönbözőbb lehet. És akár az is egy transznemű ember, aki két család után, gyerekek után tud akár váltani, vagy mer váltani. Szóval, hogy ez egy nagyon nehéz, tehát az, hogy én egy ilyen szempontból az amplitúdónak az első fele vagyok, hogy nagyon gyorsan rájöttem, mertem, tudtam, megcsináltam, és jól vagyok. De ez egy hosszú, ez egy skála, ez egy 8-as skála, amin a transznemű embereket skálázzák, és van olyan, aki soha semmit nem tud, nem fog fizikailag lépni, de még emberileg sem fog lépni semmit. Nem fog lépni egy családból, nem fogja a családjának elmondani, a barátainak, csak ő maga tudja, hogy egy transznemű ember is leéli úgy egy életet, hogy megfelel a társadalmi normáinak. Ki tudja miért. És van olyan, aki esetleg a családja tudja, de sose csinál semmilyen változást, nem mer meglépni, és akkor vannak azok az emberek, akik félig így, félig úgy próbálkoznak, így úgy, amúgy. Szóval ez egy nagyon bonyolult, és hát az emberi lélek az egy nagyon, nagyon bonyolult, hogy ki milyen utat jár be. És ez mind transzszexualizmus, ez mind transzneműség. Vállaltan, nem vállaltan, tudottan, nem tudottan.
Tudod, milyen érdekes, most miközben hallgatlak, az jutott eszembe, hogy amikor Tájföldön jártam, gyönyörű lányokat, tehát hogy tehát olyan nőket, hogy az agyamat eldobom, és ugye mondták, hogy hát jobb lenne megbarátkozni azzal, hogy a legszebb nők azok férfiak voltak. És akkor elvittek minket, megnéztünk egy showműsort, és abba pedig, és ez annyira élesen előttem van, a következőt láttam, hogy egy gyönyörű szőke, tehát így az oldalát látod a színésznek, egy gyönyörű szőkehajú nő megfelelő domborulattal, mellekkel, magas sarkú cipőbe, és táncol. És sötét, a másik oldalt nem látod, az ő másik felét, mert sötét van. Aztán megfordul, megvilágítják a másik oldalt, és ott rajta van az elegáns férfi bőrcipő, a férfi nadrág, a férfi frizura, és ugye ezt a speciális kettősséget is tudták érzékeltetni. És ez szerintem nagyon izgalmas dolog, hogy ez ott egy teljesen hétköznapivá vált történet. Tök hétköznapi. Mondtad az előbb, hogy azzal kezdtük a beszélgetést, te hoztad szóba valahogy, hogy
De azért, nagyon... bocsánat, azt szeretném pontosítani, hogy a transzneműemből nem, hol egyik nap ennek, egyik nem, nap nem, már nem, annak tudom, érzi magát.
Nem, persze, hogy tehát, nem, hogy, persze, hogy
tehát, hogy ezt azért, persze, tehát, hogy nem. Ez nem hóbort, és nem divat, és nem uh-huh. szórakozás, és aki ezt az utat választja, az nagyon nehéz és komoly szenvedés árán, mert tud, akar dönteni, tehát, hogy véletlenül se gondoljunk arra, esetleg most a social médiában, vagy TikTokon, vagy bárhol látott kisfiú, kislányok, ilyen-olyan-amolyan periódusban, vagy stádiumban levő transzneműséget feltételezve, szóval ezek nehéz emberi sorsok. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez buliból csinálja igen. bárki, ez
és
csak
figyelj,
úgy.
És azért azt is gondolom, hogy azért neked nem volt könnyű átoperáltatni magadat. Tehát azért az nem egy laza dolog, hogy most az ember aláveti magát egy ilyen műtétnek. Nem?
Nem egy közepesen nehéz műtét uh-huh. technikailag, tehát nem egy szívátültetés.
Nem volt benned egy nagy adag félelem.
Nem. Én azt gondoltam, hogy én nem tudok másként élni, én ezt vagy meg tudom csinálni, vagy én magam nem működöm, uh-huh. vagy nem vagyok. Tehát nekem abból nem volt kételjem, hogy ennek el sikerülnie, hogy meg fogom találni az útját, módját, szerencsém lesz, egészséges uh-huh. leszek, komplikációmentes.
Aha, tehát akkor tök pozitívan álltál hozzá.
Én azt éreztem, hogy ha jó Isten ezt akarja, ha nekem ezt az utat kell járnom, akkor fog benne támogatni. Uh-huh. És végülis tulajdonképpen ennyi évvel a mögöttem visszatekintve azért azt kell tudni mondani, hogy sok mindent nem értem el az életbe, és sok mindent nem tudtam összehozni, de ezt valahogy mégis.
Ezt elérted.
Ez, én most itt ülök felnőtt egészséges nőként, és ez nem a, ez mindentől függetlenül, ez az én lelkemről szól. Uh-huh. Tehát én egyedül élnék egy szigeten, akkor is ebben a testben akarnék ülni, és uh-huh. És ezt végül is tulajdonképpen azt hiszem sikeresen abszolváltam, és ezt megkaptam.
Beszélgettél arról, hogy milyen fontos, hogy a nemi identitásáért, vagy a hovatartozásáért ne bántsanak valakit. Téged bántottak?
Hát nekem mindig szerencsém volt, én nagyon korán elkezdtem a médiában jelen lenni, mert azt hittem, hogy a problémámra majd találok segítőtársakat. Én azért kezdtem el új uh-huh. interjúkat adni, mert műtét előtt álltam, és azt éreztem, hogy ha erről több ember tud, akkor majd beteg gyerekeknek szoktak gyűjteni, vagy szoktak orvosok jelentkezni. És ez mind nem sikerült, viszont ismert lettem egy országban. Uh-huh. És akkor utána elkezdtem nyilván, mivel színpadra álltam, és elkezdtem művészként dolgozni, ezért az nyilván feltételezi a népszerűséget, vagy az érdeklődést, és akkor már a kettő ment együtt, tehát tulajdonképpen egy ilyen véletlenül kulminálódó dolog lett, hogy én ebben az országban lettem az ember, akit lehet innen-onnan, amonnan ismerni. Ki onnan, hogy én vagyok az átoperált lány ebben az országban, ki onnan, hogy látott a Barátok közben, ki onnan, hogy uh-huh. látott valami showba, ki onnan, hogy látott a, nem tudom, valamelyik kereskedelmi tévének az oldalán, vagy egy címlapon. Tehát, hogy valahogy én ebben tulajdonképpen nem is tudom, honnan indultunk? Miért kezdtem ezt mondani?
A bántást kérdeztem én most.
Szóval, hogy engem az ismertség megvédett.
Aha, tehát akkor tehát, így kanyarodunk
abban a pillanatban, hogy engem az utcán megismertek, az jött oda, aki gratulált. Bántani nem bántottak. Aha. Azért az ismertség, az ezt mások is
tehát
elmondják.
Tehát az adott neked azért egy védelmi.
Igen, szebb húst kapsz a hentesnél, előreengednek a postán is. Azért annak van egy védőhálója. És hozzá kell tennem, én mindig őszinte voltam a világgal. És az én őszintességem azt érzem, hogy ez egy olyan erős energia, hogy én sose hazudtam azt, ami nem vagyok, sose azt akartam eladni, ami nincs, sose mondtam olyat, ami nincs. Tehát én el tudok számolni az életemmel, minden pontjával, minden helyzetével, hogy én hogy jutottam ide, velem mi történt, én ki vagyok, soha senkit nem akartam becsapni semmi miatt. És azt az emberek érzik, az is, aki esetleg nem tud velem menni, lehet, hogy nem fog odajönni, nem lesz velem kedves, de akkor az elfordul, úgy sosem bántottak. Az egy nagyon más dolog, hogy ha egy olyan országban élek, ahol erről törvény van, hogy nincs, hogy az bántásnak minősül-e, vagy nem. És akkor ez egy nehéz kérdés, hogy mi a bántás, mi az ember életére.
Én most ezekre a hétköznapi atrocitásokra gondoltam, amikor ezt a
engem
kérdést
nem,
föltettem.
De ha nézünk statisztikákat a világban, transzneműek gyilkossága nagyon jelentős. És hozzá kell tennem, hogy a világban a transzneműség szinte együtt jár a szexmunkával is. Mert ezek perifériára szorult emberek. Nem azért, mert ők erre alkalmasak, vagy ennyit tudnak, hanem ezek nehéz sorsok, ahol pénz kell a műtéthez, vagy pénz kell ahhoz, hogy kigyere a kis faluból, és ne bántsanak. Tehát, ahogy nagyon szomorú statisztikák vannak avval kapcsolatban, hogy transznem emberek egy társadalomban hova jutnak. Nyilván vannak miniszterek is a világban, Amerikában is volt olyan miniszter, aki transzneműséggel került oda, és lám nem ez határozta meg a képességeit. De azért nem ez a jellemző. Nem tehát alapvetően a transznemű emberek a társadalom perifériáján dolgoznak, élnek a családjuk miatt, a környezetük, a társadalom. Tehát ez egy nagyon nehezen feldolgozható, nyilván kis számú emberről van szó. Uh-huh. Azt gondolom, hogy azt tudomásul kell vennünk, hogy van egy változó társadalom emberpopuláció szövet most a bolygón, akinek valamilyen specifikus az élettapasztalása. Nem a nő, nem a férfi, nem a klasszikus szexualitás, ami nyilván mindig is többség marad, de az LGBT jelenléte a bolygón, az növekszik, és nem azért, mert rosszul csináljuk, nem azért, mert rosszul nevelünk, mert ezek az emberekkel baj van, hanem ezek az emberek fognak minket olyan dolgokra ébreszteni, amin érdemes gondolkozni emberként, hogy mi a szeretet, mi az önzetlenség, mi az odafigyelés, mi a valódi támogatás, mik azok a valódi értékek, amikre
szükség. Figyelj, ahhoz nem kell LGBT-nek lenni, hogy felismerjük azt, és azt gondolom, hogy velem együtt már nagyon sok ember van, aki ezt felismerte, hogy a legfontosabb a szeretet. Tehát, hogyha ha így közelednénk egymáshoz, és nem gyűlölettel, agresszióval, kiközösítéssel, nem sorolom fel, hogy mi mindennel, akkor nyilván az egész bolygón más lenne a légkör, akkor nem lennének háborúk, akkor egy csomó minden nem lenne. De most azért nem akarok belemenni ezekbe a nagy társadalmi kérdésekbe, hogy most mi ezt itt levezessük, meg felvezessük. Sokkal inkább az érdekel engem, Angi, hogy te most úgy érzed, hogy te a helyeden vagy, és elmondom, hogy miért kérdezem. Ugye itt az elején felolvastam valamit, amiben szerepelt, hogy te előadó művész vagy. Tudomásom szerint te most nem a színpadon vagy, hanem most egy színházban vagy sminkes, vagy fodrász, sminkes vagy fodrász, mi vagy?
Igen.
Az vagy, szóval akkor sminkes fodrász. Na most nyilván mindennek megvan az elégséges oka, annak is, hogy te most nem a színpadon vagy, de azért ahogy így elnézlek, neked a színpad tuti, hogy hiányzik. Vagy nem? Rosszul gondolom?
Nem hiányzik, mert azért hál'
akkor
Istennek
nem hiányzik.
Van annyi színpad most is jelen pillanatban az életemben, vagy annyi szereplés, amennyi szükséges ahhoz,
hol
hogy ne érezzem magam. Hát az Orfeumban például egy hónapban egyszer van egy est, ahol szoktam fellépni, és vannak azért megkeresések, tehát, hogy nyilván nem, én 20 évig éltem színpadból, tehát 20 évig valóban ebből éltem, nem csináltam mellette mást, aztán történtek társadalmi változások, ami miatt nekem másként alakult az élet, és el kellett kezdeni egy kvázi hétköznapi életet 8 órás munkában.
Szereted?
Én a színházat, mint magát műfajt szeretem, én szeretek a színpadon is állni, én a háttérmunkát is szeretem csinálni a színházban. Nyilván, ha lehetőségem lenne csak színpadon állni, akkor azt tenném, de az embernek ki kell fizetni az albérletét és a számláit, úgyhogy a kényszer nagy úr. De tulajdonképpen én ehhez értek. Nem vagyok könyvelő, nem vagyok építész, én ezekhez az ágakhoz értek, tehát itt találtam meg a jelen pillanatban a pénzkereseti forrásomat. Ami nyilván változik, tehát egy olyan, olyan élet van körülöttünk, ami nem tudjuk, hogy lesz erre szükség bármikor is. És mondjuk például a Covid alatt az nagyon szembesülés volt, hogy hú, hát lehet, hogy nem állok színpadon, de ha most jelen pillanatban csak az az életem lenne, ami 20 évig volt, akkor én aznap éheztem volna, hiszen ugye a Covid megmutatta nekünk azt, hogy azért a művészetre addig van szükség, amíg minden szép és jó a világon, és abban a pillanatban, hogy másként alakul, akkor gyorsan lesznek a művészekből haszontalan emberek, vagy éppen volt futárok, mert...
Hát igen, vagy lángosütő, vagy takarítónő, vagy kertépítő, vagy bármi más. Nem tudom kihagyni azt a kérdést, hogy van partnered most?
Nincsen. Nincsen, és ez egy nehéz ügy. Ebben az országban engem nehéz vállalni, mert engem tudni, merni, akarni kell vállalni.
Igen, meg
hát egy olyan férfi kell,
amiről
aki...
az előbb mondtad, hogy milyen jó a védernyő, az nem biztos, hogy ebből az aspektusból hát, jó, hogy te egy ismert nő vagy.
Hát az is egy komoly hátrány, de a transzneműség is nyilván nem egy jó. Tehát ezért nem mondom, én vagyok hogy... a fiús anyukák álma. Nem én fogom megszólni az összes
az
unokát.
Hát egyet sem.
Jelen pillanatban. Tehát, hogy ez egy nehéz... Voltak szerelmeim, voltak párkapcsolataim, tehát tulajdonképpen nekem egy szerencsés életem volt evel. Tehát engem választottak férfiak már. Tehát, hogy nem vagyok úgy sérült, hogy engem senki nem választott soha. Most jelen pillanatban 10 éve nem találom a páromat. De ez nyilván ez együtt jár avval is, hogy voltak már kapcsolataim, voltak jó és rossz kapcsolataim, már nagyon tudom, hogy mit választok én, mert egy társat keresnék az életben, aki tud, mer, akar vállalni, és nyilván engem tudni merni kell, mert lesz barát, család, kollégák között olyan, akinek ez nem fog tetszeni.
Biztos, persze.
Aki helytelníteni fogja, és egy olyan férfi kell, aki független annyira, egzisztenciálisan, társadalmilag, gondolatilag van benne az a szabadság, van az a fajta önismerete, hogy nem a világhoz képest méri magát, hanem ő tudja, hogy kicsoda, honnan jön, hova tart. Nyilván nekem is van egy olyan életutam, amivel én azért elég sok önmunkát végeztem, valószínűleg én azért eléggé tisztában vagyok a saját képességeimmel, kondícióimmal, és én egy olyan szinten levő férfit keresek magam mellé társnak, aki kb. Rendelkezik annyi önismerettel, mint én, rendelkezik annyi világismerettel, mint én, tehát, hogy tudunk együtt menni, együtt építeni valami nagyobbat. Ha nincs, akkor nincs, de látom magam körül a nőket, tehát ez mi, sajnos mi az a generáció vagyunk, akik maradunk egyedül, hiszen a férfiak nem nagyon értik azt, hogy az európai gazdag emancipált nő miért úgy él, ahogy, és először vagyunk a bolygón olyan nők, akik nemeket mondunk. Azért, ha belegondolunk, pár ezer év eltelt úgy, hogy nők nem mondhattak, nem szavaztak, nem mondták azt, hogy ezt választom, nem volt keresetük, hogy el tudja magát tartani. Mi az a generáció vagyunk most a bolygón, aki el tudja magát tartani, képes gondolatokat, és minden nemet kimondunk az elmúlt pár ezer év női helyett is.
Szóval, drágám, transzneműség nélkül is nehéz nőnek nehéz. Lenni. Most itt ezt vezetted le nagyon szépen.
Na. Nehéz, ez ilyen.
Hát de nehéz. Na jó, figyelj, maradjunk annyiban, hogy én nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én?
És hogy...
Megtisztelő volt, hogy elhívtál.
Én kívánom neked, hogy találd meg azt a partnert, aki, ahogy mondtad, tud, mert akar téged, és vállal. Úgyhogy tényleg őszinte szívemből kívánok minden jót neked. Önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, hogyha tetszett a beszélgetés, akkor lájkoljanak bennünket, illetve iratkozzanak fel a csatornánkra. Viszontlátásra.